Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 412. számú énekünk második versét, amely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben Krisztus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és kereszt szülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen-e a magyarországi református keresztény egyháznak? Akarjátok-e? Ha igen, hangos szóval feleljétek. Akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, hangos szóval felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan vészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anya szent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögünk, imádkozzunk együtt, eképpen. Szerető mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk, és mi is magunkénak valljuk a zsoltáros, rólad való csodálatos bizonyság tételét, hogy minden tudsz rólam, még csontjaimat is láttad, ahogy titokban formálódtak anyám méhében, naponta figyelted, amint alaktalan testem formát öltött. Könyvedben minden része fel volt írva, és a napok is, amikor kiformáltad tagjaimat. igen, Urunk, így volt ezzel a kisfiúval is, akit ma eléd hozunk, akiért hálát adunk, akiről eszünkbe jut jóságod, gazdagságod és végtelen szereteted. Köszönjük, hogy megóvtad és megőrizted az édesanyát és a babát a várandóság gondterhes időszakában és a szülés idején is. Őt nézve eszünkbe jut hűséged és családja iránti változatlan szereteted, amelyet már sokszor és sokféleképpen elmondtál és megmutattál, és ebben a kisgyermekben ismét megbizonyítottál feléjük. Kérünk, Atyánk, hogy vigyázz életét, hadd növekedjen fel testi-lelki épségben, tartsd meg magad mellett örömök, sikerek, és az élete próbákkal teljes időszakaiban egyaránt. Segíts szüleit, keresztszüleit, és az érte és imádkozó gyülekezetet, hogy mindannyian hadd álljunk úgy a kisgyermek mellett, hogy egyszer élő hitű, Krisztus követő gyermekeddé lehessen. Kérünk, Atyánk, fogadd kedvesen ezt a kisgyermeket, és pecsételd el magad számára, hadd legyen áldott, megszentelt életté. Bízunk abban, hogy Krisztusért meghallgatod imánkat, és megáldod őt, amit a te fiad, Krisztus Jézus parancsára és nevébe cselekszünk most. Amen. Lehel Máté, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevével. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Foglaljunk helyet. Keressük ki és énekeljük 391. számú énekünket. Énekeljük végig mind a négy rövid versével. 391. számú dicséret első verse így kezdődik. A sötétség szűnni kezd már.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium második részéből, az első 12 igeversből. Eképpen. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak a szívükben: hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: megbocsájtattak bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön, így szólt a bénához: néked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgy, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: ilyet még soha nem láttunk. Amen. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek most feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Eképpen. Dicséret, tisztesség és hálaadás legyen neked, teremtő és gondviselő édesatyánk. Magasztalunk minden jóért, amit kaptunk meghallgatott imáinkra válaszképpen tőled. És köszönünk mindent, amit nem is kértünk, és mégis nekünk ajándékoztál. Feltámadott Úr Jézus, áldott légy az öröm hírért, azért, amit ígértél és megtartasz, hogy te mindenkor velünk vagy. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogyan vagyunk, szenvedésünkkel, betegségünkkel, magányunkkal és gyászunkkal is. Segíts minden testvérünket úgy, hogy szerinted szüksége van rá. Kérjük vigasztalásodat most különösen is abba a családba, ahol váratlanul édesapát, nagyapát veszítettek el néhány napja. Kérünk, irgalmasan kötözd be lelki sebeiket, és adj élő reménységet szívükbe. Hívunk, jöjj most el közénk, Szentlélek, hogy nélküled ne legyünk árván, ezért szólj és cselekedj közöttünk, kegyelmesen kérünk, Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük az énekkar szolgálatát, énekeljünk mi is fennállva, az igehirdetés meghallására készülve a 213. számú dicséretet. Az ige hirdetés alap igéjét Márk evangéliumából olvasom, a már olvasott szakaszból, a második részből, a hatodik versből. Itt ez áll. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Amen. Advent a várakozás ideje, az ünnepi várakozáson túl azonban minden embernek megvan a maga személyes várakozása, a maga egyéni adventje is. Ha most kiosztanék egy lapot, azt kérve, hogy mindenki őszintén írja le, hogy mi az, ami az életének a mai időszakában a legnagyobb, legjelentősebb hiánya, és kellően őszinte lenne közöttünk mindenki, úgy gondolom, hogy üres lapot senki nem küldene vissza hozzám. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy serdülőtől az idős emberig mindenki ráírna egy szót, vagy egy mondatot, hogy mi is az, ami ma a leginkább hiányzik az életéből. Kedves testvérek, ez az örökös hiányérzet az utitársunk, ami minden élet szakaszba elkísér minket. És ez a téma, ez a gondolat önmagába is megérne egy igei alkalmat vasárnap, vagy egy hétközi biblia órán, hogy miért is van ez így. Szóval, hogy miért van az, hogy akármilyen élet szakaszba jutok, mindig ég bennem valami után valamilyen oldhatatlan vágy. Valami valahogy mindig hiányzik. És hogy mit is lehet ezzel kezdeni? Egy biztos, életünk vele járója, hogy hol erősebben, hol kevésbé, de mindig várunk, vágyunk valamire. Felolvasott igényben egy gutaütött emberről hallottunk. Mai kifejezéssel élve agyvérzésen átesett ember van előttünk, akinek emiatt valamilyen szellemi és vagy testi betegsége, esetleg bénulása van. A történetben szereplő emberről kiderül, hogy ágyban fekvő ember. Nem tudott járni. Szellemi állapotáról nem tudunk, de az kiderül a történetből, hogy amikor a négy barátja az Úr Jézushoz viszi, nem mond semmit, nem kér semmit, nem szól a maga érdekében egyetlen egy szót sem. Talán öntudatlanul fekszik, nem tudjuk. De szólni nem tud, vagy nem akar magáért. Egy viszont biztos, hogy van négy barátja, akik oda viszik az Úr Jézushoz. Adventje, várakozása nyilvánvaló, felfogja vagy nem, teste gyógyulásra vár, mindene orvos után kiállt. Annak azonban bizonyosan nincs tudatában, amire Jézus szerint szüksége van, hogy a testi gyógyulásán túl Isten bocsánatára is szüksége van. Rászorul. Úgy elgondolkoztam ezen a képen. A világ, a környezetünk is tele van ilyen emberekkel. Ilyen adventi, ilyen boldogtalan, szomjazó, várakozó, csalódott beteg emberekkel. Emberekkel, akik valaminek a várásában élnek és küszködnek, de azt nem tudják, hogy bűnbocsánatra is szorulnak, mint ez a huta ütött. És nehéz, vagy talán nem is igazán lehet erről a témáról tudnilik, hogy bűn és bűnbocsánat érdemben beszélgetni velük, mert ha szóba jönne a téma elutasítók, még nem képesek felfogni, hogy az Úr Jézusra van szükségük. Még nem tudják, hogy mindenük, az egész életük és élethelyzetük Krisztus után kiállt. De ha van négy barátjuk, akik oda viszik Krisztushoz az ilyen ötödik társukat, akkor számukra is lesz remény. Ha van néhány hívő ember körülöttük, akkor megmenekülhetnek. A világ a körülöttünk élő emberek közül sokan ilyen öntudatlan adventben, Krisztus várásban élnek. És a nagy kérdés az, hogy mi, hívő emberek, vagyunk-e számukra úgy, mint volt ez a négy barát az ötödik betegtársuk számára. Ebben a mai történetben ott látjuk az egyház mindenkori szereplőit. Az okos és okoskodó teológusokat, az örök kritikusokat, akiknek van éles elméjük, biblia ismeretük, de nincsen a másik nyomorúságán megeső szívük, éppen ezért cselekvő kezük, és lábaik sincsenek. Aztán ott látjuk a tömeget, akik szívesen hallgatják Jézus különleges, szép, elgondolkoztató tanításait és prédikációit, de a béna emberrel Jézushoz sietőknek nem nyitnak utat. Ők inkább akadályozói a Jézus testet és lelket gyógyítani akaró munkájának. Ők a Jézus körül ácsorgó, áldogáló, nézelődő gyülekezet mintapéldányai képei, akik közben tétlenek és mozdulatlanok, és még azt is akadályozzák, akik oda szeretnének jutni Jézushoz. És itt van ez a négy barát. Ők azok, akikben látjuk a működő, az élő egyházat. Négy leleményes férfi, akik minden őket megkörnyékező bűnt és akadályt elhárítva Jézushoz viszik az ötödik társukat, az ő barátjukat. Ők az igaz barátok. Ők barátok. Ők testvérei az ötödik társuknak. Mert az igazi testvér és az igazi barát az, aki a rászoruló testvért és barátot Jézushoz emeli. Íme, amikor a misszió és a diakónia nem elmélet, hanem élet. Mi melyik csoportba tartozunk? Hadd legyek személyesebb. Te melyik csoportba tartozol? A kritikus, de másokért nem imádkozó, és a másikért nem cselekvők közösségébe. A nagyon kritikus, mások hibáját nagyon jól látó, értelmiségi, de másokért imádkozni és tenni nem akarók csoportjába. vagy a templomba járó, de inkább Istentől és a közösségtől csak kapni akarók csoportjába kivenni az egyházból és a testvérekből, amit lehet. Vagy azok közé tartozunk, akik másokat Jézushoz visznek. Te melyikbe? Persze nem könnyű feladat ez. Láttam egyszer egy felvételt, amelyben egy sérült embert akartak hordágyra tenni és elszállítani a mentőautóhoz. De a négy ember, akik emelték az ágyat, nem egyszerre mozdították meg, és kiesett a beteg az ágyból, és nagyobb lett a baj, mint amivel alapvetően bajlódott az a megsebesült férfi. A történetben ez a négy férfi minden akadályt elhárított, pedig nem volt egyszerű dolguk. Ha egy picit a történet mögé gondolunk, rájöhetünk mindannyian. Nem is volt olyan könnyű ez a feladat, amit vállaltak. Egyszerre kellett emelniük az ágyat, egyszerre kellett lépniük, el kellett dönteniük a haladási irányt, és bírniuk kellett a súlyt. Kreatívnak kellett lenniük, mert Jézus körül óriási tömeg volt, és Jézus benn volt egy házba. Meg kellett bontaniuk annak a háznak a tetejét. Igen ám, de oda föl kellett menni, oda föl kellett vinnie egy hordágyat. Utána meg kellett bontani a tetőszerkezetet. Vajon a tulaj, aki a ház, mit szólt ehhez? Aztán köteleket kellett valahonnan szerezni, nagyon erősen és pontosan rögzíteni az ágy négy sarkához, és aztán egyszerre mozdulva, nagyon óvatosan leereszteni az elé a rabbi tanító elé, akiről nem tudták, hogy hogyan fogja fogadni ezt a beteget, miközben prédikált és tanított. Mennyi apró, figyelmes mozdulat, mennyi hiba lehetőség. Mi kell ehhez a hívőtől, hogy mégis, hogy minden akadályt elhárítón megtegyék? Két dolog biztos. Nagyon kellett, hogy szeressék azt az ötödik gutaütött társukat, és kellett, hogy szeressék egymást emelkedetten. Bizonyára nem mindent gondoltak ők négyen pontosan ugyanúgy erről a menetről, amit végig vállaltak, hogy végigvisznek az ötödik barátjukért és társukért. De ezek emelkedett hívő emberek voltak. És megegyeztek, mert a szeretetük az ötödik társuk felé és egymás felé fontosabb és nagyobb volt, mint hogy bizonyos dolgokat nem ugyanúgy gondoltak vagy láttak. Ezek négyen nagyon szerették az ötödik beteg társukat és egymást. Íme az élő, működő gyülekezet, ahol a misszió és a diakónia kiegészítik egymást. Egyik alappillére szeretni a másikat, és szeretni a szolgatársamat, és úgy vinni embereket Krisztusig. Aztán nem csak szeretet volt bennük, de nagy hitük is volt. No, nem úgy általában. Nem a jóban hittek, nem a gyógyulásban hittek úgy általában, hanem Jézusban hittek. Különben ezt a tortúrát nem csinálták volna végig az ötödik beteg társukért és társukkal. Ők Krisztusban hittek. Ezek mind a négyen hittek Jézus hatalmában. Ez a történet legdöntőbb mozzanata. Ebből fog következni majd minden más. Ennek a négy embernek a hite nem elmélet. Nem egy szép gondolat, nem valamiféle vallásos lelkesedés. Cselekszenek egy emberért, a barátjukért. És megértik, hogy fontosabbat nem tehetnek egy barátért, mint hogy Jézusig viszik, és Jézus elé teszik. Testvérek, a hit nem elmélet, a hit gyakorlat. A hit, ha él, látható valóság. Hadd húzzam alá. Mit olvasunk? hogy Jézus látta a hitüket. Igaz? Azaz, a hit, ha él, az látható. Az megnyilvánul konkrét szeretett tettekben. És ha nem nyilvánul meg, akkor az nem hit, csak elmélet. Hogyan látható a hit? A szeretethez hasonlóan tettekben válik láthatóvá. Cselekedetek nélkül pedig halott a hit, mondja egy bibliai igénk. A hit azt teszi, amit éppen akkor és ahogy az adott helyzetben tenni tud azért a másik emberért, akit Isten mellém helyezett, akit éppen megaláztak, aki éppen tehetetlen helyzetben van, akit éppen elfelejtettek, valamit tesz valakiért, hadd húzzam alá, áldozatot hoz. Te ilyen keresztény vagy? Ilyen barátja vagy valakinek? Hordozol valakit imákban Jézushoz naponként? Van neked társaid, akit már bevontál valakiért vagy valakikért való életmentő harcodba? Szóval, hogy nem partizán keresztény vagyok, hanem hogy összedolgozok a lelki testvéreimért valakiért. Lelki testvéreimmel valakiért. Így éljük a hívő életünket? Vannak-e társaid, akiket már bevontál egy testvéredért való harcba, hogy meggyógyuljon, hogy megszabaduljon egy megkötözöttségéből, vagy hogy el ne vesszem? Mert akinek élő hite van, az bizonyosan áldozatot hoz valakiért. És nem vár érte viszonzást. De hiszi, hogy Isten mindent számon tart. Az ő csendes, jó cselekedeteit is. Hálára indító, hogy közöttünk is sokan szolgálnak így, csendben. Anélkül, hogy a nagyobb gyülekezet talán tudná, mert hiszik, hogy a hit, ha él, annak meg kell nyilvánulni a tettekben, és azokat a tetteket nem embereknek kell látniuk első rendben, hanem Istennek, aki mindenről tud, és mindent feljegyez. Igen, sokan szolgálnak, tesznek másokért a gyülekezeten belül és azon kívül is. Pesterzsébeti lakóotthonba, ahol elhagyott gyerekek élnek. 20. kerületi gondozóházba és idősek otthonaiba, kijárva, aztán kórházakba, anyaotthonba, Dunaharasztiba fogyatékos barátainkhoz ellátogatva, Majosházára, hospiszházba, haldoklókhoz, csendes látogatással, bátorító énekszóval, ágy melletti diakóniai szolgálattal, evangélium hirdetéssel, gyógyító érintésekkel, kisgyerekek bizonyságtételével, házi úrvacsorával és adománnyal, csendben, csak Isten előtt tudottam, teszik ezt közülünk is sokan. Áldassak értük az Úristen nagy neve. A cselekvő hit úgy segít, hogy adott helyzetben, amikor segíteni kell, saját bajával sem törődik. És éppen ezáltal, hogy a cselekvő hit olyankor nem a saját bajával törődik, hanem felfelé és a másikra, a Jézusra és az elesetre néz, különös módon ebben és ezáltal adatik saját gyógyulása is. Ugyanis a csendes, közben járó szolgálat engem, aki teszem, újra és újra a sebzett gyógyító Krisztus közelébe visz, és ott tart. Nem csak a beteg ember jutott a történet szerint Krisztus közvetlen közelébe, hanem a négy barát is, igaz? Aki közben járó imákat és szolgálatot tesz, vállal emberekért, az rendszeresen Krisztus közelébe megy maga is, és gyógyul. Amikor és ahol él az egyház, ott az Isten tisztelet és az ember szeretet összekapcsolódik egymással. Ilyen volt ennek a négy embernek a hite. Ezért mondtam, hogy ők az élő egyház képviselői a történetben. És Jézus látja ennek a négy férfinek a hitét, és különös dolog történik itt, igényben így hallottuk ezt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: fiam, megbocsájtattak a bűneid. Jézus eszerint látva a beteg barátainak a hitét, az ő hitüket beszámította az elesett ötödik társuk számára. Talán öntudatlan volt. Testvérek, ezzel Jézus elismeri a helyettes hitet. Ezek szerint az ember, a hívő ember hihet valaki másért is. A mi hitünkért, és a mi hitünk által Isten elkezd munkálkodni másokban is. Elkezdi munkálni másokban a hit, a bűnbocsánat és a gyógyulás ajándékait. Ezért nem mondj le soha senkiről. Ezért nem mondj le soha egyetlen egy hitetlen emberről sem, akár ott a családodban, a közvetlen közeledben. Soha ne mondj le senkiről, csak szeresd, és higgy érte és helyette is Jézusban. És higgy érte is helyette is Jézusban. Mert Jézus beszámítja az ötödik életébe a másik négy hitét. Mert lehet, hogy az öntudatlan és föl se fogná azt, hogy Jézus mit mond. Bár ajándékozna nekünk is Istenünk ilyen élő hitet. De testvérek, hogy erre képesek legyünk, az egészen bizonyos, hogy sokat kell Urunk előtt lenni csendes imákban, és bizony ehhez kellenek élőhitű szolgatársak, testvérek is, testvérek, lelki testvérek, barátok, akik segítenek embereket Krisztushoz emelni, mint itt is történt. És most mindenki azt várná, hogy Jézus ezt a nagy hitet látva nyomban meggyógyítja a hordágyon fekvő embert. Ehelyett azonban azt mondja neki: fiam, megbocsátattak a bűneid. De hát a barátok nem ezért hozták a beteg ötödik társukat Krisztushoz, hanem azért, hogy gyógyítsa meg őt. Jézus azonban úgy látja, hogy ennél az embernél a baj egészen máshol, mélyebben gyökeredzik. Van nagyobb nyomorúsága is a gyógyíthatatlan betegségénél. Még egyszer. Van nagyobb nyomorúsága is a gyógyíthatatlan betegségénél. Jézus így látja azt a fekvő beteget. Az, hogy a bűnei még elrendezetlenek Isten előtt. És mint áldott orvos, a gyógyítást a fontosabbal kezdi, a beteg ember lelkével. Vajon a te bűnkérdésed elrendezette Isten előtt Jézus által? Az evangélium ma is szól, és sohasem késő meghallani, ameddig dobog a szíved. Jézus mondja: fiam, megbocsátattak a te bűneid. Leányom, megbocsájtattak a te bűneid. Történet végéből kiderül, hogy a barátok és a beteg ember sokkal többet kapnak, mint amennyit vártak és reméltek Jézustól. Amikor Jézus a betegség helyett a bűnt veszi le erről az emberről, az nem kevesebb, hanem sokkal több, mintha a testét gyógyította volna csupán meg. A barátok eljöttek Jézushoz, hogy időleges gyógyulást kérjenek, azonban sokkal nagyobbat, örök üdvösséget nyertek az ő társuknak. És a nagyobb után ez az ember megkapja majd a földi időre szólót, a testi gyógyulást is. Véget ér adventje, várakozása, reménye beteljesül. Néked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Isten adja, hogy ma legyen köztünk olyan, vagy legyenek köztünk olyanok, akik úgy megy, vagy mennek el ebből a házból, hogy elhiszik, elfogadják, és megköszönjük Krisztus legnagyobb adventi ajándékát, a bűnbocsánatot. Ő mondja, fiam, leányom, megbocsájtattak a te bűneid. Úgy legyen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy lejegyeztetett számunkra ez az ige és ez a történet, és olyan jó világosan és tisztán látni benne a szereplőket. Láthatjuk benne az egyház állapotát is, amelyben olyan sok a kritikus, az okos, az okoskodó, a Biblia tudó, de mégis kemény szívű, aki a másik nyomorúságán nem indul meg, és ezért nem cselekszik érte. És igen, vannak sokan, akik nézelődnek, mint ebben a történetben is, a ház, az egyházban és a körül, kedvesen meghallgatva Jézus szép tanításait, de ők maguk igazán nem akarnak Krisztushoz közel menni és tenni, cselekedni másokért, csak olyan tétlen kíváncsiskodók. És köszönjük, hogy láthattuk a négy barátot, akiknek a hite nem elmélet volt, nem szép vallásos gondolat, hanem konkrét tett egy ötödik társukért. Köszönjük, hogy megértették, hogy barát az, és lelkitestvér az, aki a társát odaviszi Krisztus Jézushoz, aki az egyedüli reménye minden embernek. Köszönjük, Jézus, azt is, hogy az a végtelen szeretet, ami ott van benned, téged ott is, akkor is arra sarkalt, hogy a legfontosabbról beszélj annak az embernek, hogy bár baj, hogy testi nyomorúsága van, hogy bár nem Isten akarata az, hogy szenvednie kell és fekvő beteg, hogy nem jó ez így, de van nagyobb baja, hogy Isten előtt nincsenek elrendezve a bűnei. Urunk, Istenünk, add, hogy meghalljuk mi is. Hadd szorongassa a szívünket, ha tudjuk, hogy még nincs elrendezve. Krisztus által a bűnkérdésünk veled, hogy ebben hadd álljon be változás. Köszönjük Krisztus, hogy rajtad nem múlik, hiszen te megüzented és megüzened ma is. gyülekezet. Imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Sok értékes könyv mellett már kapható iratterjesztésünkben a 2026. évi Református Biblia olvasó kalauz is. Jelentem azt is, hogy gyülekezetünk kézműves tagjainak portékáit advent utolsó vasárnapjáig megvásárolhatjuk a fedett autó beálló alatt, az Isten tiszteletek előtt és után. Egy kedves fiatal házaspárunk jóvoltából mától pedig pogácsát és teát is vehetünk, ezeknek az árával az egyház községet támogatjuk. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán délután 5 órakor pátszemifi, este 7 órakor kórus próba lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát, 17 órától hittanórákat tartunk az óvodás, alsós, illetve felsős gyermekeink számára. Pénteken délután 5 órától Agnus, 6 órától Juvenis ifjú órákat tartunk, vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kis gyermek megőrzést is vállalunk. Jövő héten vasárnap az istentisztelet keretében tartjuk meg a gyermek karácsonyunkat. Úgy készüljünk tehát, hogy a hittanos és vasárnapi iskolás gyermekeink az istentisztelet végén fogják előadni, bemutatni karácsonyi műsorukat. Szintén december 14-én, vasárnap este 6 órától a templomban kórusunk karácsonyi koncertje lesz. Énekkarunk és karnagyunk rendkívül sokat készül minden szolgálatra, amelyből igen sok adatot ebben az idei tárgyévben. Becsüljük meg énekkarunkat azzal, hogy eljövünk erre a lélekemelő koncertre. Tehát mind a gyermek karácsony, mind a kórus karácsony jövő héten vasárnap lesz. A gyerek karácsony az Isten tisztelet keretében szokott módunk szerint a kórus karácsony este 6 órától a templomban. Hirdetem a réteg csoportjaink további karácsonyait. December 16-án, kedden este 6:30 órától a férfi FIFA kör szeretett vendégséggel egybekötött karácsonya lesz a gyülekezeti ház tetőterében. December 19-én, pénteken este, 6 órai kezdettel ifjúsági csoportjaink szeretett vendégséggel egybekötött karácsonyi alkalmát tartjuk, szintén a gyülekezeti ház tetőterében. December 21-én, vasárnap, délután 4 órától szeretett vendégséggel egybekötött asszony karácsony lesz, ez is a gyülekezeti ház tetőterében. A mozgásukban korlátozott testvéreink számára jelezzük azt is, hogy a tetőtéri terembe biztonságos széklift segíti a fel- és a lejutást. December 25-én csütörtökön és 26-án pénteken, karácsony első és második napján, úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleteket tartunk a templomban. Szeretettel várjuk a testvéreket a karácsonyi alkalmainkra. Kérjük a testvéreinket, hogy akik tudják, segítsék Urkuti konferenciatelepünk bővítési, renoválási és festési munkáit adakozásukkal. A támogatást előre is köszönjük. Hirdetem a testvéreknek, hogy adventi adománygyűjtésünkkel idén is a Pesterzsébeti anya oltalmazó otthont fogjuk támogatni. Higiéniai cikkek mellett tartós élelmiszerekre volna szükség a rászorulóknak. December 10-éig zajlik a gyűjtés, aznap fogjuk elszállítani az adományokat az otthonba. Tehát legkésőbb szerdáig hozhatjuk azokat a termékeket, amiket ide szánunk a rászorulóknak. Aki pénzadománnyal támogatná az anyaoltalmazó otthon munkáját, a lelkészi hivatalba befizetéssel vagy banki átutalással teheti meg ezt. Egyéb információkat Juhászné Takaró Rékánál kaphatunk. Szomorú szívvel jelentem, hogy gyülekezetünk hűséges tagja, Csobán Attila testvérünk váratlanul elhunyt. Benne beosztott lelkipásztorunk felesége Anna és hittanoktatónk Nóri az édesapjukat gyászolják. Csobán Attila testvérünk temetésének időpontjáról tájékoztatással leszünk a testvérek felé. Hirdetem a testvéreknek, hogy Kovács Géza testvérünket a Kispest Vekerle telepi Szent József templom altemplomában kísérjük el utolsó földi útján 2025. december 13-án, azaz jövő héten szombaton 10 óra 30 perckor a gyászoló özvegy és család szeretettel várja a testvéreket a temetési szertartásra. Tehát Géza bácsi temetése, Kispest Vekerlei templom, 2025. december 13. jövő hét szombat 10:30. Egyházmegyénk az őszi szószék cserével egybekötött diakóniai vasárnapjának persejpénzét a kárpátaljai Beregszászi Diakóniai Központ javára ajánlotta fel és küldte el idén is. A mi gyülekezetünk adománya is hozzájárult ehhez az adakozáshoz. Esperes úr elküldte Nagy Béla, a Beregszászi Diakóniai Központ vezetőjének köszönő levelét, amit felolvasok most számotokra is. Ez az ige: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Nagy tiszteletű Esperes úr, nagy tiszteletű főgondnok úr, kedves testvéreim! A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége nevében ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetünket azért az önzetlen támogatásért, amelyet önöktől, a Budapest Déli Református Egyházmegye tagjaitól az elmúlt években kaptunk. Rendkívüli időket élünk. Már lassan 4 éve keserű a lelkünk, mióta ránk tört az orosz agresszió, és vele együtt a háborús lidérc álom. Sajnos nem álom, nagyon is valóságos és pusztító, ami körülöttünk zajlik. Nehéz manapság optimistának lenni, de hisszük, minden rossz után okvetlenül következnie kell valami jónak. A jónak a béke képében kell megtestesülnie. Sajnos egyre inkább rá vagyunk utalva a segítségre. Az orosz agresszió hatására mi is mindennapi harcot vívunk a túlélésért, a fennmaradásért. Ezért rendkívül sokat jelent számunkra, hogy Urunk olyan segítőket küldött nekünk, mint Önök. Az Önök hathatós és folyamatos támogatásával eredményesebben tudjuk végezni a ránk szabott feladatot. A jelenlegi Páldi Attila testvérünk közvetítésével eljutatott támogatásuk lehetővé teszi az élelmiszer csomagok osztását a szociálisan rászoruló lakosság körében, valamint nagy segítség az egyházkerület idősek otthonának működtetésében. A Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai osztálya valamennyi munkatársa nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni Önöknek azért az álhatatos segítségért, amit irányunkban mutattak. Kívánjuk, hogy Isten kegyelme és szeretete erősítse, áldja meg gazdagon életüket és szeretteikét. Áldott adventi várakozást kívánva, Urunk gazdag áldását kérem életükre és szolgálatukra. Testvéri köszöntéssel, Beregszász 2025. november 28-án, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője és a diakóniai osztály igazgatója. Annyit hadd szabadjon még ehhez hozzátennem, hogy a Beregszász búcsúi testvérgyülekezetünknek is a diakóniai központ vezetője, tehát Nagy Béla főgondnok úra, világi első vezetője, azaz egy gyülekezeti főgondnoka. Az ő köszönetét tolmácsoltam most ezen az úton a testvéreknek is. Záró énekünket keressük ki, ez a 798. énekünk, és az idő rövidsége miatt csak egy versakot fogunk belőle énekelni. 798. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik: hűséged végtelen, Atyám, Nagy Istenem.